Hát látva a horvát gazdaság teljesítményét, újjelszót kell kiadnom, nem az osztrákokat kéne utolérnünk, hanem a horvátokat, mert hogy a mi nyomorult pár 10%-os gazdasági növekedésünkkel szemben a horvát gazdaság teljesítménye 4%-kal nőtt a harmadik negyed évben az előző év azonos időszakához képest, gyorsabban, mint az előző negyed évben. Hát ezért került be az erős GDP és HDI növekedést produkáló EU-s országok közé Horvátország, és ezért tárcsáztuk fel Gerendi Zoltánt, a BDO Magyarország ügyvezetőjét, adó tanácsadó partnerét, hogy fejtse meg a titkot, a gazdasági csodatitkát. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, hát részét fogjuk, adózási oldalról fogjuk megnézni, és majd megpróbáljuk megnézni, hogy mi adja nekik ezt a egyedi helyzetet. Egy biztos, hogy a HDI növekedésük, tehát ez a Human Development Index növekedésük, vagy javulásuk, az gyakorlatilag egy ilyen évtizedes múltra tekinthető vissza, tehát úgy néz ki, hogy ők az elmúlt 10 évben ebben előrébb tudtak lépni, közel 6 helyet a úgymond a világ ranglistán. Mi egyébként ezen a helyen mögöttük és állandó helyen vagyunk, tehát azt mondjuk 37-ek, mondjuk azt hiszem 47-ek, valahogy így. És ez azért érdekes, mert a HDI Index nagyjából azt mutatja, hogy egy adott országnak a növekedéséből mennyi kerül át az emberekhez. Tehát a HDI Index az három, nagyjából leegyszerűsítő három sarokszámot, vagy három paramétert nézi a várható élettartamot, nézi az oktatást, az egészségügyet, nézi az oktatást, hogy milyen szintű az oktatás, és gyakorlatilag az életszínvonalat és a vásárlóerőt, ez a harmadik lába. Ebben egyébként van jelentős hatással az, amit mondtál, hogy a horvát GDP az szépen alakul, és emiatt azért az ő belső jövedelmi adataik is javulnak. Egyébként a horvát GDP még nem éri el a magyar GDP-t, tehát a magyar GDP fölötte van, csak ami miatt figyeltünk rájuk, hogy ez a két paraméter, gyakorlatilag a HDI növekedés és a GDP növekedés náluk szépen párhuzamosan fut fel, és az Európában, Írországban, amiről múlt héten beszéltünk, és Horvátországra jelentő.
Akkor revidálom magam, még az hiányzik, hogy utolérjük GDP termelésbe Horvátországot, mert az derék visszaesést okozna, úgyhogy ezt nem akarnám. Bocsánat.
Igen, ez így van, de ők azért, ahogy lássuk, egy 50, tehát felezős gazdaság egyébként magyarozni észre, mert 3,8 millióan vannak, és 56.000 négyzetkilométeren vannak, tehát Horvátországon nagyon sokat tudunk, de hát rengeteg a sziget, több mint 1000 kilométeres, sőt 1700 kilométeres partszakaszuk van, tehát ez egy nagyon hosszú, és egy nagyon tagolt is egy gyönyörű ország, tehát ilyen szempontból nekik tényleg jók az adottságaik, nem mintha nekünk nem lennének jók, de ettől függetlenül ez egy érdekes történet. Most a két ország egyébként nagyon erősen kapcsolódik egymáshoz, majd mielőtt belemegyünk ezekbe a részletekbe, mert 1100 óta személyi unióban vagyunk Magyarország és ők, tehát ők mi adjuk a királyt nekik, amit aztán nyilván gyakorlatilag a törökök egy kicsit megzavartak, és 1527-ben ott náluk a Habsburgok kerültek szintén hatalomra. A lényeg az, hogy ők önállóak nagyjából, hát 18-ban lettek a Jugoszláv Királyság tagjai, és 41-ben pedig gyakorlatilag őket elfoglalták, de második világháború után Jugoszláviának lettek része, és 91-től önállóak. Tehát az a Horvátország, amiről most beszélünk, az 90-jóta létezik, 13-ban léptek be az EU-ba, és ami szerintem az ő indexeiket erősíti, az, hogy 2023-ban léptek be az euróvezetbe. Tehát ők gyakorlatilag eurósok, ezt látjuk, de ennek nyilván árakra voltak hatásai, és egy csomó minden jele volt, de azért úgy tűnik, hogy egyfajta stabilitást adott. Egyébként ez a HDI-be is, nagy csapódik, mert a HDI-nek is van egyfajta ilyen pénzügyi stabilitás, és így tovább, tehát tehát vannak ilyen hatásai is. Aztán most ezzel lehet vitatkozni, hogy ez nekik jót tett, szerintem egyértelműen jót, és hogy ez mi lenne nálunk, ez nehéz így megmondani. De egy biztos, hogy nagyon, nagyon szép íven futnak, és hát a gazdaságokat nézzük, akkor látjuk, hogy bizonyos iparágak új jelentőséget is nyertek.
Na ez az érdekes igazából, mert hogyha most így valaki megállít az utcán, és megkérdezi, na, szerinted minek köszönhető a horvát gazdasági csoda, azt tippelném, hogy a felfutó turizmusnak.
Az biztos, hogy belejátszik, tehát egyébként nagyon érdekes a turizmusuk, mert évi 20 millió turista van, de néztem azt, hogy körülbelül hogy csapódik le ez a turizmus, és ez majd össze fog függeni a GDP-vel. Tehát én azt láttam, hogy a szállodák körülbelül csak 15%-át kötik le ennek a turizmusnak, tehát 20 millió turista megy be az országban, ami azt jelenti, hogy a fizetővendég szállások, a kempingek, és itt nagyon-nagyon nagy részt kötnek meg, és innen jön a másik rész, hogy a szállodákban viszont nagyon erősek a befektetések. Tehát azt látjuk, hogy folyamatosan építkeznek, és a horvát tengerpart, főleg mivel most nem mondom, hogy végtelen, de európai méretekhez képest óriási kapacitásaik vannak, azok nagyon szépen fejlődnek. Tehát azért látjuk, hogy jönnek a szállodák, mindenféle csillagzat alatt, tehát 3-4-5 bármilyen kategóriába, és ez folyamatosan nyomja föl a GDP-üket, ugye a beruházásokkal. Tehát gyakorlatilag úgy néz ki, hogy abszolút igazad van abban, hogy a turizmus ebben meghatározó is fog maradni. Tehát a földrajzi adottságai az országnak nagyon jók. A másik, ami érdekes, az, hogy az olajiparuk leginkább ez a tranzit státuszuk, ez egy nagyon erős pont. Önmaga az Azia vezeték is, de egyébként a Rijeka alatti nagy kikötőjük az nagyon erősen fejlődik. Tehát ugye a Magyarország nagyon erősen érintett a horvát olajiparban, hiszen 49%-a a MOL-nak az INA-ban van. Ez egy örök vitapont, nagyon sok jó és rossz történet kapcsolódik ehhez, de egy biztos, hogy ez a részesedés ez létezik, és a magyar állam adja a menedzsmentet is. Tehát ez a horvátoknak egy régi vitapontja, hogy miért nem övék a nemzeti olajcég, mert eladták, ugye ennek volt a különböző támadásai, de egy biztos, hogy az olajiparuk is ilyen szempontból jelentős. Emellett nekik aztán nagyon jelentős az élelmiszeriparuk, a hajóépítésük, a mezőgazdaság is, hát azt mindjárt talán jól tudjuk, hogy a horvát olaj, már most nem azért, hanem a hozzákra gondolok olívabogyóra, az világhírű, világszínvonalú. Tehát rengeteg olyan termékük van, ami egyébként azon a viszonylag rossz mezőgazdasági területen, tehát most a panóniai résztől leszámítva a hegység az nem igazán, tehát a Dinári hegység nem igazán mezőgazdasági terület, de így is nagyon-nagyon szépen teljesítek, és ha az ember elmegy a tengerpart, akkor ott nagyon-nagyon kiváló olajakat tud venni, főleg az északi részen, de szerintem ez jellemző bárhol. De ugyanilyen az IT-iparuk is, tehát ott is vannak, illetve ami érdekes, és gyakran előkerül a Rimac, amelyik ugye ennek a elektromosság és az elektromos autóknak és az autóiparnak egy ilyen hibrid változata, mert ez egy világhírű, gyakorlatilag hát azt lehet mondani, hogy tehát a szuperautóknak a gyártásában haladtak erre. Ezek nagyon nagy teljesítményű elektromos autók, hihetetlen műszaki paraméterekkel, olyannyira elismert egyébként ma már ez a cég, hogy a Bugatti is hozzájuk tartozik. Tehát azért ezek nagyon jelentős dolgok, de mondom, Magyarországhoz képest azért egy kisebb ország, de ez a pozíciója, ez nagyon jó. Most itt, ha megnézzük az adózást, ami ennek egy érdekes pontja, akkor azt kell, hogy lássuk, hogy ez a gazdaság azért szed adókat be, tehát a textú GDP arányuk az 37,8%, ez majdnem EU szint, mi 23,4 vagyunk, tehát gyakorlatilag úgy néz ki, hogy az a többlet, amit ők ebbe beszednek, azt valószínűleg el is költik erre. A költségvetési hiányuk is egyébként alacsony, tehát ilyen pár százalékos, most egy picit ment, és az államadósságuk is viszonylag stabil, vagy éppen csökkenő tendenciát mutat, de úgy tűnik, hogy ők ezekkel a bevételekkel gazdálkodnak most. Tehát az adórendszerük egyáltalán nem olyan attraktív, tehát szerintem maga az ország attraktív, és hát ha itt tételekbe belemegyünk, akkor látjuk, hogy ez miért van így. Tehát az áfájuk az EU felső határon mozog, 25%, tehát az nem...
Tehát ez nem annyira vonzó.
Nem, Nem, de ez egy létező mérték, és úgy tűnik, hogy ezzel meg van. Biztos, hogy be lehetne nyúlni a horvát adórendszerbe is, de úgy tűnik, hogy ők most ezzel megvannak. Tehát a paraméterek nem ezt mutatják, hogy nekik ezzel egy adóreformmal kéne kezdeni. A társaság adójuk az 10% nagyjából 1 millió euró forgalomig, az a fölött 18%. Helyi adójuk egyáltalán nincsenek, az SZIA-juk pedig, ha leegyszerűsítjük, akkor 15-35% között mozog. Tehát nagyon sok átvallás, de azért nagyságrendileg jóval fölöttünk adóztatnak. Tehát ilyen szempontból azt kell látni, hogy a növekedésnek itt nem tudom, hogy gátja, biztos nem forrása magas adórendszer, de úgy tűnik, hogy egy jó kísérő jelensége is, és nem akadályozza a magas adórendszer ezt. Valószínűleg az országnak ez a kiugró helyzete, tehát a turizmusban egyértelműen, tehát nagyon-nagyon-nagyon, tehát szerintem a következő 10 évükben meghatározó lesz ez a terület, amíg Európa ezt igényli, és ameddig ez menni fog, de szerintem magyar részről biztos, hogy igényelni fogjuk. De az olajipari, tehát ez a tranzit helyzetük, ez biztos, hogy megmarad. Van ugyan nekik saját gáz és olajuk, de az nagyon marginális, és én úgy gondolom, hogy a többi iparág is nagyon szépen megy, tehát összességében nézve Európában nekik ez a kiugró helyzetük, ez úgy tűnik, hogy fenntartható, tehát ez egy nagyon, nagyon jó kis példa, meglátjuk, hogy mennyire fog ez így menni. Sok ilyen kis példa van.
És akkor sokat hozzálendíthet ehhez, hogyha a geopolitikai helyzet változásával ugye ők belépnek ebbe az energetikai piacra, ezt fél mondatban említetted, de ugye azért a tranzitdíjakból elég sok pénzbe lehet majd szedni. Igen. Főleg, hogyha ugye rajtuk keresztül megy Szlovákiába, Csehországba, stb. Az orosz vagy az egyéb gáz.
Ez biztos, hogy ez nekik az elmúlt pár évben egy új szerep volt. Az, hogy mekkora a kapacitású, én nem vagyok olajipari szakértő, de az Adria vezeték mit bír el, és ez mennyibe kerül, ez nyilván egy jó kérdés. Most azért én szerintem azért fordulat állhat elő az orosz-ukrán helyzetben, ezt azért látjuk, és ez itt nagyon a levegőben lóg. Meglátjuk, hogy ez hogyan fog hatni rá, de egy biztos, hogy a diverzifikálás az ilyen szempontból lényeges lehet. Tehát nem gondolom, hogy ők a tranzitdíjakból fognak megélni, tehát nem hiszem, hogy ilyen nagy jelentősége lenne, de egy biztos, hogy ez a csatorna ez létezik és működik, és magyar szemmel nézve egyébként nyilván nem a vezetékekre gondolok, de az INA részesedés az egy kifejezetten sikeres együttműködés, tehát sikeres részesedés is volnak. Komoly eredményeket hoz ez a cég. Uh-huh. Tehát én úgy gondolom, hogy maga ez a helyi vagy ilyen regionális példa, ez egy abszolút jó jel, hogy a mi régiónkban is lehet így menni. Aztán tovább fog menni jövő héten, Brexit lesz, illetve utána majd megnézzük Amerikába, Dél-Amerikába, Guyana, ilyesmi, illetve a Bahamákról fogunk beszélni, szerint uh-huh. kisebb nemzetek, akik ilyenfajta növekedéseket mondtak, és az év második felébe fogunk rámenni azokra a nemzetekre, ahol erős GDP növekedés volt, de ez a HDI komponens ez egy picit elmaradt. Tehát én úgy gondolom, hogy összességében érdekes lehetőség, és én nagyon örülök neki, mert egyébként szeretek egyébként is odajárni, de
na tessék, jól látom, hát hogy... kiderül, ja. hogy szerkesztődik ez a rovat, a mindenség.
Nem, a következő életemben jártam, de szerintem ezzel nem vagyok én egyedül Magyarországon, de nem tudom, hogy ti merre indultak el, ha nyaralni mentek, de szerintem Horvátországban nem én járok egyedül. Tehát,
igen, nem, pár millió honfitársaddal együtt jársz oda. Ebből azért vannak konfliktusok, de mindegy.
Így van. Na, én ennyit gondoltam elmondani a horvátoknak úgymond a dicsőségére, és akkor szerintem hallgassuk meg Botondot is.
Persze,
hogy
mindenképpen. Oké. Nagyon szépen köszönjük, akkor tárcsázzuk Botondot nektek, köszönjük szépen.
Köszönjük, szép hetet!
Gerendi Zoltán mondta el azt, hogy ő mit lát, ő a BDO Magyarország ügyvezető, adótanácsadó partner, hogy ő mit lát Horvátországgal kapcsolatban, erős GDP plusz HDI növekedés. Az EU-ban ugye itt tartunk, és elég komoly a horvát gazdaság teljesítménye, úgyhogy majd hogy áll a Horvátország bel- és külpolitikája, arról majd Feledi Botond beszél.